Nagyon sok mindent meg lehet tudni egy politikus gondolkodásmódjáról, érvelési technikáiról, egyáltalán arról, hogy hogyan tekint a világra, azon belül Magyarországra. Orbán Viktor esetében nagyon érdekes az, hogy persze miközben tudjuk, hogy ezeket a beszédeket nem maga a miniszterelnök írja, és hogy általában a politikai beszédeket egy ilyen miniszterelnök esetében sosem a politikus írja. Ugyanakkor a tusnádfürdői beszédeknél érzékelhető az, hogy ez nem a megszokott 2 órával az esemény előtt kézhez kapott beszédekről van szó, tehát nagyon jól ismerhetőek beszédfordulatok, gondolati képletek, amiket a miniszterelnök szabad beszédhelyzetekben használni szokott. Maga a tusnádfürdői beszédpozíció, a szabad egyetemi légkör egy sokkal közvetlenebb, sokkal nyíltabb beszédpozíció, amiből fakadóan ezek a beszédek is más jellegűek, mint egy ilyen nagyon előre megkomponált, nagyon szegmentált, üzenetorientált beszédek. Tehát, hogyha azt akarjuk megtudni, hogy valójában a miniszterelnök hogyan gondolkodik, miket tervez, akkor érdemes a tusnádfürdői beszédeket elolvasni, mert ebből minden más beszédnél többet tudhatunk meg a miniszterelnök és általában a kormányzat terveiről.
Mennyire nehéz az átlagembernek értelmeznie egy átlagos politikusi beszéd fő lényegét, mondani valóját? Mire érdemes figyelni? Tényleg elhangzanak olyan motívumok, kulcsszavak, amiken keresztül tényleg értelmezni lehet azt, hogy valóban mit akar az adott politikus?
Igen, nagyon érdekes ebből a szempontból a tusnádfürdői beszéd minta. Ez tulajdonképpen a saját tábornak szól, közvetlenül persze a tusnádfürdői közönségnek, amely ugye a kormányzat holdudvarának, értelmiségi elitjének a közönsége. Természetesen tisztában vannak a beszédírók is, és Orbán Viktor is azzal, hogy ez a nagy közönséget is. Ma már közvetlenül eléri tévéközvetítések révén, és amúgy is sok beszédszegmens a sajtóban kitárgyalásra kerül. De miközben azért ez egy szabad egyetemi légkör, és a miniszterelnök is a megszokottól eltérően kicsit értekező jelleggel, kicsit közvetlenebbül beszél, aközben nagyon odafigyel arra, hogy amellett, hogy belemegy ilyen bonyolultabb fejtegetésekbe is, mindig közérthető maradjon. Tehát megtalálja azt a mesdjét, ahol még teljesen közérthető, és 6 elemivel is teljesen jól befogadható a szöveg, de még nem megy annyira alá, hogy adott esetben az ott megjelenő jobboldali elitnek kellemetlen legyen. Tehát nem szimplifikálja túl, nem primitív a szöveg. Ezekben a beszédekben nagyon erősen érzékelhető ez a fajta egyensúly. Attól is függ ez természetesen, hogy milyen pozíciójú vezetőről beszélünk. Tehát nagyon fontos, hogy például az amerikai elnök, és egyébként sokat beszéltünk a prezidencializálódás kapcsán az elmúlt évtizedekben arról, hogy Orbán Viktor megpróbálja ezt legalábbis stílusában és hangnemében ezt a fajta a politikától elemelkedettebb, az fölött álló elnöki szerepkört betölteni. Ennek megfelelően válogatja ki azt, hogy hol, mikor és milyen formában nyilvánul meg, és ezek nagyon kötöttek, és ezek nagyon előre megtervezettek, tehát ezt a részét a prezidencializálódásnak, ezt nagyon jól ki lehet mutatni. Általában véve azt lehet mondani, hogy nagyon odafigyelnek, és most már nagyon, tehát egy bizonyos szint fölött nagyon megtervezettek a politikai megszólalások, nagyon patika mérlegen nézik meg, hogy melyik csoportnak milyen mondatok, milyen ígéretek, milyen nyelvi képletek azok, amik hatnak, és általában ez érzékelhető, hogy komoly, nagy tím dolgozik ezeken a beszédeken, és tulajdonképpen tényleg csak azt lehet kiszűrni belőle, amit eleve akartak üzenni a létrehozói ezeknek a beszédeknek, illetve maga a politikus. A világban történő dolgokat, eseményeket, folyamatokat lefordítani a saját tábora számára. Bevinni a saját életvilágába, tehát becsomagolni a saját értelmezése szerint, saját szándékai szerint értelmezni és átadni. És ebből levezetni azt, hogy alapvetően milyen lépések következnek a magyar kormány részéről, és ezeknek mi az oka. Tehát ezekben a beszédekben Orbán Viktor tulajdonképpen azt mondja el, hogy mit fog cselekedni a kormány, és miért azt cselekszi, amit cselekszi. Mik ennek az eredői. Ezt magyarázza el a saját publikumának viszonylag hatékony nyelvezettel.
tényleg ugye a magyar választókra, az átlagemberekre kitérve, mennyire vannak kiszolgáltatva abban a helyzetben, amikor egy politikust hallgatnak? Mennyire nehéz tényleg hétköznapi füllel értelmezni azokat a szavakat, amiket hallanak?
Hát a Dusnádfürdői beszéd esetében nem nehéz, mert úgy vannak megkomponálva a beszédek, hogy ez bárki megértse a legbonyolultabb folyamatokat vagy érvrendszert is, viszonylag egyszerűen a mindennapok szintjére lefordítva próbálja átadni a miniszterelnök. Ha arra kérdez rá, hogy mennyire képes az átlag politikafogyasztó kritikai szemmel nézni egy beszédet, ezzel kapcsolatban szerintem már vannak problémák. Ezzel sajnos ez egy általános probléma, nem magyarországi, hogy a médiatér egyre pártosabb, egyre megosztottabb, egyre polarizáltabb, egyre kevesebb az olyan hiteles és irányadó orgánum, amire úgy lehet tekinteni, hogy alapvetően nem érdekvezérelten, hanem az emberek érdekében tényfeltár, értelmez, tudósít. Ezzel párhuzamosan az emberek kiszolgáltatottsága is növekszik, amit nem kis mértékben növel az a buborék jelenség, amit a social médiában tapasztalunk. Hogy csak azok a hírek jelennek meg, amiket egyébként is az adott felhasználó a saját hiedelem struktúrája alapján kiválogatott korábban, és mindig csak megerősödik ez, ellenvéleményekkel egyre kevesebbet találkozik. A magyar médiatérben egyre kevesebb a nyílt vita, ahol láthatnánk akár közvetlen a politikusokat is ütköztetni a véleményüket, ami tovább erősítené ezt a kritikai érzéket. Tehát azt gondolom, hogy igen, kiszolgáltatottak a jelenlegi média fogyasztók és politika fogyasztók.
Milyen érdekesebb részei voltak még ennek a tanulmánynak, amit a miniszterelnök beszédét is elemezte?
Igen, érdemes arra kitérni egy kicsit, hogy mennyiben különbözik, ha a Dusnádfürdői beszédeket nézzük, mennyiben különbözik a miniszterelnöknek az attitűdje, miben lehet más, mint a többi politikus. És ezen keresztül azt is meg tudjuk ragadni, hogy mitől sikeresebb jelenleg is, és hogy általában az elmúlt 30 évet figyelembe véve, mint a többi politikus, Az egyik ilyen tényező az, hogy történeteken keresztül kommunikál. Tehát nagyon jól megragadhatóak a Dusnádfürdői beszédekben, hogy történeteket próbál átadni, minden egyes üzenet valamilyen történetbeágyazva jelenik meg, és ez nem csak a jelen időiségében, hanem a történetiségében is megjelenik. Tehát nagyon sok esetben viszonylag nagy műtéssel megy vissza a magyar történelembe és Európa történetében a miniszterelnök, hogy érveket találjon arra a politikára, amit ő követ, hogy megtámassza azokat a döntéseket, amiket hoz. Tehát mindig jelen van egy ilyen történeti szempont, sosem a jelen is idejűségben érvel, hanem levezet, történetileg magyarázza, és megtámasztja a saját döntéseit. Még egy érdekes különbség van, amit az ellenzék és a miniszterelnök szemléletében mindenképpen érdemes megemlíteni, az a mintakövetés és mintaformálás kérdésköre. Ugye ez az egész tanulmánya az Európához való viszony, Magyarország Európában viszonyrendszer körül forgott, és itt egy nagyon fontos különbség van abban, ahogy a magyar balliberális oldal tekint Európára, magára a nyugatra, ami egy erős mintakövetési forma. Tehát, hogy vannak jól működő bejáratott nyugati demokráciák, azokban vannak eljárások, intézmények, módszerek, ezeket kell átvenni és adaptálni, és akkor Magyarország is olyan sikeres lesz, mint a nyugat. Nagyon leegyszerűsítve ez a gondolkodásmód érvényesül. Ezzel megy szembe Orbán Viktor, és egyébként ez nem egy új hagyomány, ez 150 éves hagyomány, viszont az is egy 150 éves hagyomány, amit viszont Orbán képvisel, hogy nem követnünk kell a nyugatot, hanem meg kell találnunk a sajátos magyar utat, mert a nyugati, a kulturális különbségek miatt nem feltétlenül működnek. A beszédben megjelenik az az érv is, hogy nem lehet már másolni a nyugatot, mert a nyugat válságban van, nem tudja a helyes utat. Ez ugye több ponton, rengeteg vonatkozásban megjelenik, a migráción belül is, de annak idején a gazdasági válság kapcsán is, és meg kell találni azokat a akár mintaadó formákat, amiket magunk dolgozunk ki, és majd a nyugat másol. Orbán Viktor példákat is hoz erre, és alapvetően inkább a mintaformáló álláspontot képviseli. Nagyon érdekes pont Orbán Viktor szemléletében a geopolitikai szemlélet, ahogy összekapcsolódik a szuverenitás kérdéssel. Ez is egyedülálló egyébként, nagyon kevés geopolitikai érvelést találok a magyar diskurzusban. Orbán Viktornál ezekben a beszédekben ez nagyon erős térségi gondolkodás van, a V4 együttműködés és egyáltalán a közép-kelet-európai térben való gondolkodás, az hihetetlenül erős, és ezzel kapcsolódik össze a szuverenitás kérdése. A szuverenitást gyakran halljuk kormányzati érvelésben, de igazából az ország szuverenitása az orbáni gondolkodásban összekapcsolódik a vezetés szuverenitásával, a saját szerepének szuverenitásával. Akkor lehet Magyarország szuverén, ha ő maga, mint Magyarország vezetője, szuverén. És minden egyes eszközt, ami ezt a szuverenitást, ezt a mozgásteret, ezt a politikai szabadságot erősíti, azt támogatja, vagy azt erőlteti. Uh-huh. Ez nagyon sok vonatkozásban akár megmutatkozhat, tehát adott esetben a Kínával, Oroszországgal való kapcsolatkeresés is egy ilyen mozgástér növelésnek az egyik leágazása, amikor próbál abból a szerepből kikerülni, hogy a nyugat diktál bizonyos értékeket, bizonyos eljárásokat, és azokat majd mi követjük. Itt próbál olyan szövetségeseket keresni, ami egyfajta hintapolitikával növelheti az ő mozgásterét. Igen. De ugyanez vonatkozik a belpolitikai térben az oligarchákkal kapcsolatos átrendeződésre. Uh-huh. Tehát minden, és sok-sok ilyen pontot találhatunk, ahol a mozgástér és a saját vezetői szuverenitásának a növekedése az, ami fontos célként jelenik meg, és ez geopolitikai térbe ágyazva mutatja meg, hogy ő tulajdonképpen akkor tud szuverén vezető lenni, ha itt ez egy erős térség, ha V4 régióban fontos szerepet tud betölteni, és önálló ágens tud ez lenni az unión belül.